A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a hét utolsó Millás reggeliét itt a Rádió Café 98.0-án. Szeptember 27-e van, és ebből nyilván kiderült, hogy péntek. Fél hét múlt egy perccel, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is, jó reggelt.
És a kedves hallgatók is.
Milyen kimért, milyen nyugodt.
Ki?
Te, átveszed tőlem a Buddha style-t.
Hát, lehet, hogy Buddha style valójában. Azt hittem, hogy kezdek kijönni ebből az allergiás valamiből.
És... visszajött egy picit, mi? Fú,
picit?
Hát, Boris jó megzabált, azt hittem, hogy végleg, azt egy túrót jött néhány szép nap,
fú,
aztán
olyat
újra.
Adott, hogy megint nem sikerült az alvásom, megint tele lett.
Rohadék ez a parlagfő, azt hittem, hogy tényleg kipusztítja egy ilyen jó kis cikl. Na, nem, hát igen. Még azért neki kellett egy
úgyhogy nem aludtam jól, úgyhogy ez a buddhizmus abból ered, aha, hogy félfordulaton megyek, és ettől ez a marhad a nyugodtság, amit mindjárt elalszok, próbálok kávéval kipöckölni a szemeimet.
Na, fölrúgtad a leszokási...
Nem.
Ja, visszatért egyel több kávé, vagy emiatt? Vagy?
Ja, igen, tényleg igazad van, mert párhuzamosan mennek a projektek, és volt ez a reggel, nem iszunk kávét. Nem,
arra gondoltam most, igen.
Nem, ez az első. Tehát az ébredős, az elmaradt.
Az továbbra sincs.
Az továbbra
azt
sincs.
Hittem, hogy ez most megváltoztatta.
Nem, de aztán van az a koplalós móka, ugye a napon belüli koplalás, amiatt meg viszont ez most egy üres fekete lé, mert ezzel nem szakítom meg. Lenne benne tej, vagy lenne benne cukor, akkor megszakadna, és akkor...
Figyelj, neked nincs olyan, hogy amikor éppen... hát, nem, az egy kicsit máshogy megy a koplalás, de hogy próbálsz normálisan enni, de hogy amikor éppen nagyon dolgozol, és nagyon agyalsz, és nagyon benne vagy valamiben, akkor kívánod a nasit. Akkor olyan jól esik beletúrni. És ezzel küzdök a legnehezebben.
Ezt nem tudom kivenni, ez lesz a következő projekt. Ha egyáltalán valaha eljutok, gondolatik, hogy hozzáfogjak. Tehát annyira nem tudom az édességet nullára száműzni, néha sikerül egész jól lecsökkenteni, de nem. Hát, és szerintem annak meg is van a logikája, hogy az ember ott égeti rendesen a szénhidrátot, és kell egy kis szénhidrátot.
Szerintem nem égetjük, csak pótoljuk.
Hát, vagy pótoljuk.
Az agy mozgása, az lehet akár mekkora, az nem égeti szerintem.
Hát akkor nem égeti, csak használ.
Hát, bízunk benne. Más mutat, mérleg mást mutat időnként.
Valamit ki kell találni, mert menthetetlen különben.
Jó, van, megint belekeveredtünk a papírrovatba, félig meddig nem akartunk pedig, úgyhogy gyorsan kimászunk belőle.
Kimászunk belőle Géza üzenetével, hogy remek a hangulatom. Már ha értitek, mire gondolok. Ez egy ilyen hajkú.
Nem is értjük, csak sejtjük.
Gyanítjuk. Aztán Morgan Freeman kartársa, kellemesen lehet haladni, kicsit felöltözve.
Kicsit felöltözve. 18 fok van, nyári, meleg, hát, reggel
úgy
van.
Úgy jöttem, ahogy
mit,
tegnap...
Mit akar már még itt lő papa?
Hát nem
ilyet,
tudom.
Törüljünk, hogy ilyen van.
Hogy ugyanúgy felkaptam a mellényemet, mondta, hogy hűvös lesz a reggel, azt hittem rám lopban,
ja, igen,
vagy
igen.
Rám gyullad, ahogy kérdeztem.
Kimondottan meglepően látványosan igen. Meleg van ma reggel, igen.
Tehát kicsit felöltözve ugyan, de igen, csak jól. Nem tudom pontosan, hogy padavánok, vagy lovagok vannak ma, de elmondható, hogy most még nem igazán van akadék erre felé. Dobozos kollégáim nem tudom, hogy tudnak prompt infót írni. Vücivel félreállok, azt hússa betűtenger. De dobozza!
Ezen mi is szoktunk gondolkodni, igen.
Hát van, amikor felismerjük, hogy diktálósba.
Igen.
Azt ugye győzzük megfejteni, aha, hogy mi is az eredeti üzenet lényege, tartalma. A többit nem tudjuk. De egyébként, tudod, mi volt furcsa, hogy hát szerencsére megnyílt az alsó rakpart, most jöttem először erre.
Én is, igen.
Nagy izgalommal, hogy vajon a ki hányszor tudja beszívni a pesti alsó rakpartot egy évben című vetélkedő dobozósai, vagy dobogósaiére.
Igen, mert megint volt egy mellékhír, hogy a hétvégén zárva lesz, igen, és hasonló helyzetben volt olyan, hogy arra az egy napra már minek vegyük le a táblát.
És közben Karácsony Gergely azt mondta, megnyitottuk a budait, de a pesti még dolgozunk, aztán napközben mégis jött, hogy a pesti is megnyílt a budaival együtt. Hát szóval olyan vegyes érzésekkel, de szerencsére jól suhanva.
Fú, nyújtogattam a nyakamat már a hídon, hogy akkor, hogy vannak-e
igen,
ott fények,
is,
vagy ilyesmi.
Igen, én is azt hiszem, pontosan azt
ugyanezt csináltuk.
És jó, ugye a szokásos, hogy az ideiglenes terelőtábla megint kint van még, az a sárga, uh-huh, a kötelező haladási irány két sáv balra, majd egy fehér nyíl jobbra, behajtani tilossal, rakpart lezárva felirattal. Ezt valamiért mindig ezt veszik le utoljára.
Hát, sötét volt, én már nem láttam.
Én láttam, és bosszantó, mert aki ide jön, teszem az vidéki, külföldi, az simán esetleg beszél.
Nekem meg az bosszantó, hogy sötét volt.
Hát az is bosszantó,
hát jó, hát most van, már ez az,
meg nem tudunk mit csinálni, a ez táblát lesz, meg le
tudom,
lehetne venni.
Tudom, de most ez lesz most már április, hogy sötétben indulunk, igen, és jövünk, és sokkal
na,
jobb.
Na, a lényeg, minden. A lényeg, hogy ezen az oldalon is voltak, de szembe, tehát az melyik a délről északra haladó irányba, folyamatos, tehát összefüggő autósor.
Ez érdekes.
Abszolút. Nem értettem, hogy hova megy ez a sokosság. Na mindegy, szóval nem rossz még a forgalom, de ez biztos változik majd menet közben, úgyhogy írjatok nekünk még egyszer, mondjuk, hogy 0636 980 980.
Lőpapa kifogásolja a tőlem származó kritikát. Elnézést kívánok, hogy nem egy szál pendelyben haladok, írja ő.
Hát
jó,
pendej,
nem tett annyira komolyan
pendej,
venni.
Hát azért...
Sima egy szál pólós bringaidőnek tűnt nekem legalábbis. Úgyhogy...
Megköszönjük a névnaposokat. Adalbert névnap van, nem tudom mennyire gyakori. Rákerestem, hogy csak én ismerek-e egyetlen híres Adalbertet, de még a Wikiben is csak egy híres Adalbert van. Feltüntetve, hogy első István királyunk nevelőjeként. Damjánok, Florencok, Florenciák, Mirabellek, Mirabellák, Vincék, sokan vannak, köszöntünk mindenkit. A fontos események közül megemlítünk párat, például a vasút születésnapja, az első vaspálya megnyitása Angliában a Stockton-Darlington vonalon 1825-ben ezen a napon. És úgy látszik, ez ilyen közlekedési forradalmi nap volt ez a szeptember 27, mert hogy elkészült az első Ford T-modell 1908-ban. Aztán nem mellesleg 1984-ben, szintén ezen a napon díszelőadással megnyitották a felújított 100 éves Budapesti Operaházat. Születésnaposok közül Amerigo Tott, magyar szobrászművészt említsük meg, 1909-es, Jancsó Miklós, kétszeres Kossuth Díjas magyar filmrendező, 1921-ben született, Meatloaf, Grammy Díjas amerikai rockénekes színész, 47-es volt.
És 22-ben hunyt el,
igen. Gwyneth Paltrow, Oscar Díjas amerikai színésznőt köszönhetjük, Francesco Tottit, az AS Roma, vagy AS Roma labdarúgóját, Görög Zitát köszöntjük, és Avril Lavigne, kanadai énekesnő, dalszerző színésznő, modellt, akinek én annyira nem, te biztos tudod.
Mármint hogy?
A munkásságát.
Munkásságát? Hát egy bizonyos szegletét, ami már annyira egy sláger szeglet volt, hogy nem lehetett elkerülni. Azt nagyjából tudom. Hát, ugye, azt inkább ne. De látod, már számcímeket sem tudok. De a videóklip úgy rémlik, mert sokat voltam kénytelen nézni, meg...
Hát a kénytelen az erős túlzás. Sokat szerettél nézni.
Nézd, a maga az előadó vonza a tekintetet, ezt meg el kell, hogy ismerjem, legalábbis az enyémet. De már semmiféle hasonló... Minden hasonló kijelentés 2024-ben már,
igen, ciki, meg
már cikinek
nem
tűnik, úgyhogy hatalmas
rá.
Levegővétel után merem csak elismerni ezeket, már így visszamenőleg is a bűnösségemet, úgyhogy én kérek háromszor
és
elnézést.
És főleg ez maradt meg akkor ezek szerint a munkásságában.
Őszintén szólva, igen.
Hát akkor ez nem egy erős... valami. A turizmus és idegenforgalom világnapja is van, 1980 óta ünnepeljük meg. És akkor szerintem jöhet is az első dal, gyanítom, hogy nem Avril Lavigne-től.
Nem, ez Svédországból érkezik.
Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj.
Millás reggeli.
Na nézzük, hogy ki mivel indít ma.
Én még egy tegnapival akkor eléd vágok.
Jöhet.
Mert nagyon érdekes volt. Portfólión Palkó István cikke arról, hogy mekkora meglepetés, hogy egyszerűen nem emelkedik a rossz hiteleknek az aránya. 1,5% továbbra is, és nem csak Magyarországon van ez így, hanem szerte a régióban, sőt, szerte Európában, és emlékeztet arra, hogy például, amikor 2 évvel ezelőtt volt nekik a konferenciájuk, minden évben megrendezik ezt a hitelezés konferenciát, ez 2022 májusában volt, akkor is, és itt ilyen szavazások is vannak, és a szakma arra számított, 90% arányban arra szavaztak, amikor ezt föltették neki, hogy 4% fölé mehet, sőt, közönség fele 6% fölé gondolta emelkedni a hitelek nem teljesítési arányát. Ehhez képest meg sem moccan, ott maradt lenne 1,5%-on, és mindössze 2% gondolta arra, hogy 2% alatt marad. Ehhez képest ott odaszögezték a másfélhez, és egészen minimális változások vannak. Úgyhogy berakta a régi szavazást, egyértelmű és határozott vélemény volt a bankárok körében, hogy minimum 5%-ra fölmegy. Ehhez képest nem történt semmi.
Ez érdekes egyébként, nem tudom miért, én nem vagyok egy bankár, és nem látom ilyen közelről a számokat, de hogyha azt látjuk, hogy a kiskereskedelmi forgalom nem nagyon nő, viszont pénzt keresnek
az
emberek.
Azt még akkor nem láttuk.
Ja, hogy azt még nem láttuk.
Hát azóta ugye kiderült, hogy sokkal kevésbé nő a kiskereskedelmi forgalom.
Igen, de a rábérek meg nőnek, tehát valahol a pénzt tenni kell, és ugye feltételezhető volt, hogy megtakarításokba megy, és azok, és a törlesztésekre, amelyek ugye földúzattak helyenként, és próbálják, meg pótolgatták azokat a lukokat, tehát nekem így persze utólag okoskodás nem tűnik ez annyira irracionálisnak, de azt kétségtel, hogy a bankárurak, hogyha előre ezt nem látták, akkor ez lehet meglepetésszerű.
Mi volt 22-ben? Mit hol tartottunk 22-ben? Akkor töltke az infláció, igen, azt igen, látták igen. A bankárurak, meg mindenki, persze. Hogy hát változó kamatozású hitelek nyilván átárazódnak, ez törvényszerűen problémát kell, hogy okozzon.
Így van.
Oft nem okozott. Illetve amit okozott volna például most, ugye ezzel fölhívja a cikk erre a figyelmet, az elnapolódott, tehát hogyha a babavárónál már éppen nem sikerült, nem jött össze, és akkor vissza kell fizetni, lettek volna gondok, akkor ezt egy mozdulattal átírták és átolták a következő évre, hogy odáig van türelmidő, ez nyilván ketyeg. Aztán majd egyszer csak előjön. Vannak azért figyelmeztető jelek, ez is szerepel a cikkben érdekes. Például a legalább 90 napos késedelemben levő folyószámlahitelek, azok az elmúlt 3 hónapban 1,3%-ponttal emelkedtek. A személykölcsönöknél 8, a folyószámlahiteleknél 84%-kal emelkedett a nem testő hitelek állomány az elmúlt 1 évben, ugye a lakáshiteleknél nincsen igazából az a többség. Szóval vannak figyelmeztető jelek, de összességében egészen minimális a változás, hogy ez egy jó hír, hogy ezzel legalább nincs probléma. Úgyhogy ez érdekes.
Hát akkor én is maradok a délutánnál, mert a 24.hu meg azt számogatja, hogy milyen szép büdzsével gazdálkodhat a Szuverenitásvédelmi Hivatal, és szépen rendre hagyja le azokat az intézményeket, amelyek már régóta működnek, és azok sem kis költségvetése. Ugye májusban még 4,1 milliárd forint volt az éves költségvetési előirányzata az új szervnek, most pedig már a gazdasági versenyhivatalt is lekörözte. Ja, egyébként a 4,1 lekörözték a GVH-t is, mivel a magyar államkistáradatai szerint több mint 6 milliárd forintra emelték időközben a szervezet büdzséjét. Március 31-én még csak 26 foglalkoztatja volt a Szolidaritás Védelmi Hivatalnak, a legfrissebb adatközlésük szerint viszont már 101-en dolgoznak, úgyhogy szépen nő a szervezet, és vele együtt a büdzsé is. Egyébként 1 milliárd 42 millió forintot fizetnek bérleti szerződés gyanán 4 évre az R70 néven emlegetett úti Rákóczi úti irodaház használatáért. Az is szép summa.
Aha. A G7 azt fejtegeti, hogy mi értelme van az energia címkéknek, hogyha tök értelmetlen és tök változatos, hogy melyik irányba mennek, hol az A a legjobb, hol az A++, hol a G.
A G az miért a legjobb?
TV-nél például a G a legújabb Tehát itt egy A-kategóriás mosógép ajánlunk hozzá egy A++++ mínusz 20%-os szárítót, TV-ből meg a G-kategóriás a legjobb, tehát nagy összevisszaság van ennek a háttere. Adja a cikknek.
Hát azért, na azt én is megnézem. Mert nem is hallottam, hogy fejre állt a dolog, és például egy G-s TV-t kell megvásárolni. Uh-huh. A portfólión, ja nem, a portfólión az volt, amit elmondtál.
Ez még tegnap volt, azóta van újabb.
Az egy tegnap, van újabb, igen. Azt mondja, hogy például a gáztranzitról és gázszállításról írnak ma reggel, és arról, hogy igenis érinteni Magyarországot, hogyha leállítanák az ukránok ezt a gáztranzitot. Magyarország továbbra is az ukrajnai tranziton keresztül vesz évi 1 milliárd köbméter orosz gáz, így egy friss kormányzati jelzéssel ellentétben igenis érintene minket, hogyha ezzel baj lenne. Persze csak áttételesen is ezt fejti ki a cikk, hogy hogy és milyen kanyaron keresztül okozna ez problémát.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hát kezdve a látszólag csak egy olyan középszerű nap volt tegnap a Budapest értéktőzsdén, mert hogy 7,1%-kal emelkedett a BUX 74.905 forintra, de hogyha megnézzük, hogy ez miből tevődött össze, akkor azt látjuk, hogy a Richter Gedeon 1,3%-os rallival új csúcsra hágott, 11.130 forintra emelkedett. Az OTP 1,1%-kal 19.150-re, ez azt hiszem, ez közel új csúcs. De mindjárt megnézem, hogy hogyan vagyunk. Valahol 19.000 fölött már jártunk. És
mennyi záró?
19.100
éves csúcs.
50 éves csúcs.
Az éves mindenki. És a történelmi közé lőtte akkor ez be. És ez
egy izgi. Vagyunk. 19.590
a történelmi csúcs. Történelmi,
tehát 400 forint, vagyis mindösszesen 2% az egy ilyen erősen optimistább nap, és meg is van. Mondjuk ez nem pénteken szokott lenni, mert hogyha ilyen emelkedés van, akkor péntek az pont ilyen korrekciós szokott lenni, de nem biztos, mert hogy majd elmondod ugye, hogy az USA-ban is jó hangulat volt. Szóval közel vagyunk az új csúcshoz, a MOL az 1%-kal esett 2674-re, a Magyar Telekom pedig imád nem csinálni semmit. Megint ugyanott zárt, mint tegnap előtt 1048 forint.
Jó, de előtte volt egy nap, amikor meg fölment. Tehát,
volt. A legtöbbet a vezetők közül a legtöbbször nullán, vagyis ugyanott záró papír az a Magyar Telekom.
Mindig akkor mozog, amikor te nem vagy itt.
Az lehet, meg amikor nem látom.
Vagy amikor nem figyeled, így van. Ilyenkor van az, hogy 1020-on stagnált. Igen. 1040-es tagnál. 1060-as tagnál. 1080-as tagnál.
Tényleg van ilyen. Az ember ránéz mindig azt, hogy hát ez 0-0-0, azt hisz észre, hogy nem tudom, az éves teljesítmény 30%.
Hát én jártam így többször is, hogy pár napig nem néztem, hát 0-0-0-0, csak sokkal magasabban láttam legközelebb stagnálni.
Ez ismerős.
Van ilyen. Na, hát Amerikában jó volt a hangulat, tehát két napja is, meg három napja is arról beszéltem, hogy hát a történelmi csúcsról már hova menjen gyorsan fölfele, oda már nagyon nehéz elrugaszkodni. Hát de sikerült.
Igen.
Hát még így is. És nem 1%-kal, hanem egészen tisztes emelkedés lett a történelmi csúcsról. Szerintem a 6% az a csúcsokról fölfelé menve, az elég komoly. És simán megugrották. Jó hírek jöttek. Egyrészt a chip szektorból, a Micron jó voltából, azt nagyon meghúzták, 11-néhány%. De még a minden fapados légitársaságok atya, a Southwest Airlines is jó híreket közölt, emelte a profit várakozását, részvény visszavásárlási program beindításáról is beszámolt a tisztelt részvényesének, akik ezt kitörő örömmel fogadták, és 5%-kal került feljebb az árfolyam, egyébként a szenvedett korábban. Érdekes, az egész légi szektor egyébként jól megy, a vizet is most már hát a nagy mélypontokról, mert visszaesett gyakorlatilag a kibocsátási árára, most már a szektorral együtt húzigálták fölfele, lehet, hogy már még ott kiderült, hogy a sortosok kedvence lett, és nagyon sortolták, lehet, hogy őket rázták kicsit a gatyójukból az elmúlt napokban, de ott is volt, csak ez már Európa. De visszatérve Amerikára, ez nem csak a légitársaságot, a teljes ipari szektort fölfelé mozdította. A Tesla mondjuk éppen lefele, de a Tesla képes volt nullás napokon is szépen fölfelé menni, tehát nála ez inkább talán korrekciónak tűnik. Összességében minden index, nem az S&P az talán csak 4%-ot, de a Dow Jones is és a Nasdaq is 6% fölött emelkedett, mondom, a Nasdaq-et leszámítva a történelmi csúcsokról. Úgyhogy ez egészen kiváló, meglepően kiváló teljesítmény.
Volt még egy izgalmas sztori, a kakaópiac, képzeld el, hogy én ezt ilyen figyelő listán tartottam, de ugye az a baj, hogy van ez a mondás, hogy aki dolgozik, annak nincs ideje pénzt keresni, és ebből kifolyólag rendre lemaradok az ilyen beállított figyelős. Uh-huh. Ugye a trade az olyan, hogy ott az időzítés az számít nagyon.
De a beállítás erre szólhat.
A beállítás erről szól, de amikor éppen
szól
dologba
neked a rendszer,
vagy...
hogy tudom, hogy dolgozol, igen, de itt éppen kitörés van a csárton, Balázs. És ilyenkor mit csinálsz?
Hát nem olyan egyszerű, ez sajnos. Lényeg az, hogy lemaradtam a kitörésről, képzeld, napon belül a fölment 10%-ot, akkor majd visszaesett belőle 9-et.
Hát, hogyha jó, hogy lemaradtál, ilyenkor lehet jó belekalimpálni, plusz ötnél.
Azért nem jó, hogy lemaradtam, mert én ezt menet közben itt a fölfelében nézem az órás bontású csártot, és szárom, 6 órán keresztül szépen menetett, majd egy óra alatt elintézték a lefelét. Aha. Tehát bejött az a klasszikus mondás, ugye, hogy a bika ballag föl a lépcsőházba, medve meg leugrik az ablakon, tehát ők így közlekednek.
Ezt nem napon belülre szokták tehát, mondani, de...
Nem, de most így azért ez itt is látszik, és én már menet közben ezt biztos kiadtam volna. Az árutős, de az egy nagyon meleg, fekete öves pálya, tőkeáttételizés, a többi, tehát ott nagyon kell vigyázni, úgyhogy én biztos,
én távol is tartom magam. Ezt például biztos, hogy megszívtam volna.
Én is nagyon óvatosan kezelem, és ezért nem rohantam már utána, amikor a lemaradást észleltem. De minden esetre egy érdekes dolog volt, a hírt még nem láttam mögé, hogy mi volt ez azért. Ez egy nagy elmozdulás, ez csak azért, mert kitört, szerintem még ott volt valami, de majd megnézzük a kakaófronton mi újság.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Hát és akkor átadjuk az egyik mikrofon állást Schmidt Andinak.
Hát, hogyha neki kell, eddig nem tűnt föl.
Hát szerintem így virtuálice.
Virtuálice lesz?
Gondolom.
Jó, majd akkor kiderül. Várjuk nagy
szeretettel. De hírek biztos, lesznek. Biztos, úgyhogy, biztos. És az is biztos, hogy utána visszajövünk, és még folytatjuk a Millás reggelit egy darabig.
Igen. Egy olyan dallal egyébként, ami a tegnapi nap tematikájához illet volna, amikor láttam. Szóval az a címe, hogy mi lenne, ha mi így mindannyian elkezdenénk...
Igen, ez egy jó pofa.
Nem adózni. Ezzel jövünk.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt, megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Szeptember 27-e péntek reggel van, 7 óra 12 perc, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, jó reggelt.
És a kedves hallgatók is, akik közül az egyik elragadtotta magát, és egy cirkalmas levelet írt, miszerint valamelyik agyhalott kitalálta, hogy más cégnek kell diktálni a havi áramfogyasztás Budapesten, és másnak az évest. Tegnap este 1/4 órát ezzel szívtam. Mindig az MVM abba diktálok, de ott most nem lehetett. Az évest az E.ON abba kell. Le kellett tölteni, beregisztrálni, miközben a szolgáltatóm az elmű. És hát azzal zárja, hogy az emésztő csatornájukból lásson napvilágot egy sündisznó.
Igen.
Ugye, finoman.
Tüskeböki, igen.
Tüskeböki. Jó, igen, hát a Orbán Balázs nyilatkozására jönnek észrevételek. Jaj! Hát a születésnaposainkat, amikor soroltuk, hát nem említettük, mert nem tudtuk, de diszkréten jelezte Gézu, hogy
ő is
ma ünnepel. Ő is egy híres születésnapos, és megemlítésre méltó, úgyhogy Gézu. Na, boldog születésnapot kívánok neked, és még sok hajkúval és életképpel örvendeztes meg bennünket és a hallgatókat, mivel mi azokat felolvassuk. Akkor elmondom azt is, hogy 0636 980 980 az SMS, WhatsApp, Viber számunk, ide jöhet még infókérdés.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Ha a hónap utolsó péntekje, akkor szubjektív programajánló Wagner Gábortól, akit ismét üdvözölhetünk a vonalban, tehát a Világ Budapest újságíróját. Szevasz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat!
Hova menjünk? Mit nézzünk? Mit hallgassunk?
Mit együnk?
Mit együnk? Mit együnk?
Igen, hát akkor kezdjük a gyomrunkkal. A Food Truck Show-nak a 10 éves születésnapját és 100. eseményét tartják jövő hétvégén, október 5-én, 6-án. Ugye ez, ha valaki nem tudná, akkor ez a úgynevezett mozgó éttermeknek a fesztiválja vagy eseménysorozata. Ezt még szeptember végén tartották volna, csak az árvíz veszély miatt elhalasztották, és jövő hétvégére tolták el. A Vámház körúton lesznek majd, ott áldogálnak ezek a mozgó éttermek, és akkor ehetünk mindent a smashburgertől kezdve a csúraszig, hát különféle workshopok is lesznek, amin nyilván elsajátíthatjuk, hogy hogyan kell egy food truckot igazgatni, meg hogyan kell ezt-azt készíteni, különféle ételeket.
Velük úgy beszéltünk egyébként előtte, akkor még nem tudtuk a halasztást, úgyhogy a főszervezőjükkel sikerült, de igen, jó pár eseményt.
Emiatt, de igen. Igen, és ez az egyik, amilyen...
Magát az autómentes napot is, ugye? Tehát az egészet.
Igen, így van. Szóval, hogy Food Truck Show október 5-6, Vámház körút, ez jövő hétvége. Reméljük, hogy esőmentes időnk lesz, mert azért ez mégiscsak egy szabadtéri esemény.
Amikor velük beszélgettünk, igen, akkor is azt mondtuk, hogy nem most hétvége, és szerencsétek van, mert pocsékidő lesz, hanem a jövő hétvége, és ezt most is elmondhatnánk, mert holnapra látszik, hogy pocsékidő lesz, ez viszont a jövő hétvégén van, tehát így van. Na nézzük a filmeket!
Igen. Szerintem nem is tudom, mikor került ennyi magyar film
moziba.
Igen, én is csak néztem.
De októberben 6 darab film lesz, és van köztük minden, mert van romantikus, történelmi mese, a Bolondistók, ami Arany Jánosnak a vándorszínész, még mielőtt híres lett a vándorszínész időszakáról szól, vagy lesz az Egy nap című filmmel szép nemzetközi sikereket aratott Szilágyi Zsófiának lesz a második filmje, január 2, az ugye az Egy nap az egy elhidegülésről szólt, a január 2 pedig már az elköltözésről, egy válásnak a története, és akkor lesz még a Hajdú Szabolcsnak az 1% indián című filmje, ami a Párkapcsolati trilógiájának a záró darabja. Egy nagyon érdekes dokumentumfilm is kerül a moziba Akkord címen, ami arról szól, hogy hogyan hat a népzene a könnyű zenére. És hát itt a Kis Tibitől kezdve Presser Gáboron át Bródi Jánosig mindenki megnyilatkozik az ügyben, akire hatott bármikor is a népzene. De a Csík zenekar is, tehát hogy lesznek azért népzené vonalról érkező zenekarok is, mint a Csík zenekar tagjai. És hát nagyon régen nagyon sokan várják már Tilla Tilla új filmjét, és ez is majd a október utolsó napján, a 31-én kerül a moziba ez a És mi van Tomival, ami hát két alkoholbeteg, ami az alkoholbetegséget járja körül, és ugye erről már több interjúban beszélt is a rendező műsorvezető, hogy neki is voltak ilyen problémái, és hát a saját élményei dolgozza fel végül is ebben a filmben, de két alkoholbeteg, egy harmadikat kereső, a Tomi, aki a film címével szerepel, és lesz még egy film, a Ma este gyilkolunk, ami hát a szintén október 31-én kerül moziba, ez egy krimi vígjáték, Kern Andrással a főszerepe, illetve hát csupa idős színész játszik benne, mert egy idős otthonban játszódik, ahol egy gyilkosság történik. Ez egy ilyen Halloween-ra szent vidám krimi, Jordán Tamás, Bordorki Gyula, Bánság Ildikó, Koltai Robert, Pogány Judit, szóval Bálint András, szóval ilyen egész nagy nevek, és hát mellettük egy-két fiatal színész is, mint Stefanovics Angéla, vagy fiatalabb színész, vagy Keresztes Tamás, Elek Ferenc szintén látható a filmben. És ezt ugye a Köbli Norbert, Fazekas Péter páros készítette, írta és rendezte, ugye akiknek rengeteg remek jó tévéfilmet, ilyen történelmi tévéfilmet köszönhetünk, hát ezúttal egy krimit készítettek.
Okay. Hát ez nagyon izgalmas.
Hát egész sok...
De nem csak
és akkor még a Fekete Pont is ott van, ugye, ja, ami igen. meg már megy a mozikba.
Igen, hát az már megy, igen. Igen.
Úgyhogy nagyon sok jó magyar filmet lehet nézni.
És, igen, hát remény, és szinte kötelező igen, koncertek mondjuk. Is vannak.
Igen. Hát igen. Én hármat emeltem ki, ugye, ami mindhárom kihagyhatatlan a maga műfajában. Az egyik az a lesz leghamarabb. Ez a Omar Portuondo, ugye a Buena Vista Social Clubnak volt az énekesnője, neki lesz szólókoncertje október 5-én talán, tehát az jövő hétvége, most nem 5-én, bocsánat, 6-án.
Ő 91 néhány éves, ugye?
Igen, ő már. Ő emlékszem, hogy amikor a Buena Vista elindult, akkor ő volt a fiatal tag, és hát ugye azóta már azért eltelt egy 30 év, vagy 25.
Fél évszázad lassan. Igen, majdnem így a kis túlzással.
Én is azt szoktam, hogy én vagyok az új gyerek a stábban 20 éve.
Hát amit én leginkább várok, az október 13-án a Nick Cave and the Bad Seeds koncertje a arénában. Az Omar koncert is az arénában lesz egyébként. Hát ezt nagyon várom, ugye neki most jelent meg a zenekarnak az új lemez a White God címmel. És az elmúlt két lemezhez képest ez egy kicsit szellősebb, szebb, meg nyugodtabb és kevésbé megrendült lemez. Ugye a két legutóbbi lemezt azt a Nick Cave ikreinek az egyik ugye meghalt egy balesetben, és az nyomta rá a bélyegét, attól volt ilyen befelé forduló, de nagyon szép lemez mind a kettő. Ez a White God viszont már egy nyitás az élet felé, vagy nem is tudom, szóval egy kicsit örömtelibb lemez, ha ezt a szót egyáltalán Nikkel kapcsolatban lehet emlegetni. És ami különösen izgalmasra tesz, hogy az előzenek arra az ír postpunk, ami mostanában nagyon divatos, vagy közkedvelt zene, a Murder Capital nevű zenekar lesz az előzenekar, akik már önmagukban is megérdemelnének egy koncertlátogatást, de itt Nick Cave előtt ugye egy ilyen bónuszként fognak szerepelni. És a harmadik koncert az pedig a Kim Gordonnak, ugye ő a Sonic Youth-nak volt a tagja, amíg az amerikai alternatív rockzenének egyik alapköve, amíg meg nem szűnt a zenekar pár éve, és azóta szólóban dolgozik tovább. Tavaly jelent meg a Collective című második nagylemeze, mármint szólóalbuma, és hát ezt mutatja be a Magyar Zeneházában október 26-án, és ami miatt nagyon érdekes ez a lemez, hogy a King Gordon 71 vagy 72 éves, de egy annyira progresszív, friss zenét készített, hogy ami tényleg még a kísérletezésre éhes fiatal kezdő zenészeknek is a javára válna. Egy remek, remek jó lemez csinált.
Na kíváncsi, úgy, hogy nem hallottam, pedig a Sonic Youth nagyon bírtam annak idején. Aha.
Hát igen, részben az a fajta kísérleti rockzene, viszont napjaink hip-hop meg trap muzsikájával nagyon izgalmasan keverve. Nagyon jó kis lemez lett, meglepően jó, tehát nem is gondolom, nyilván nem kell leírni valakit azért, mert idős, de azért az idősebb zenészek már a megszokott köröket futják általában, sokan. Vannak azért kivételek, és például a Kim Gordon egy kivétel a szempontból. Aha.
Igen. Na jó, nézzünk kiállításokat. Aha.
Igen, két fontosabb kiállítás lesz ebben a hónapban. Az egyik az a Szépművészeti Múzeum össze két nagy szabású kiállítást tervez, és az egyik az jövő héten 5-én pénteken nyit, Istenek és Démonok Királysága címmel, ami egy picit eltér a Szépművészeti Múzeumban látható kiállítások közül, mert ez inkább tehát legalább annyira kultúrával, mint a történelemmel foglalkozik, ez Mezopotámia művészetét, kultúráját mutatja be. Nyilván Mezopotámia, ez a Tigris és Eufrates folyó torkolatában, síkságon elterülő nagy birodalom volt, ahol ma Irakot találjuk, meg részben Szíriát és Törökországot. És hát ez egy több ezer éves birodalom volt, és ennek a birodalomnak az időszámításunk előtti 1000 és 500 közötti időszakát vizsgálja ez az új asszír és új babiloni birodalom. Magyarországnak a kultúráját. Ugye ez a 19.-20. században tárták föl, és hát ez egy elég nagy szabású kiállítás lesz. Tehát akit a kultúra gyökere, meg akit a történelmi érdekel, azok számára szerintem kihagyhatatlan, és a másik fontos kiállítás ez a mai Manóházban lesz, október 18-án nyit. Én erre nagyon gyúrok, mert Frida Kahlo saját fotóit mutatják be. Ugye erről azt kell tudni, meg volt szerencsém annak idején Mexikóban járni, és voltam a Frida Kahlo házában, és ugye ott volt egy, a fürdőszobán kívül mindenhova be lehetett menni, és a fürdőszobában voltak elzárva a fotói, meg egy pár tárgy, amit a Diego Rivera nem szeretett volna, hogyha bemutatják a nagy közönség előtt. Tehát 2000-es évek elején elkezdték ezt a fotógyűjteményt, ami több ezer fotót jelent, feldolgozni, és aztán 2009 óta egy ilyen turné keretében járja a világot ez a gyűjtemény, és végre elérkezett hozzánk is, jobb későn, mint soha alapon, úgyhogy akkor annak idején egy-két fotója ki volt rakva a házba, de tényleg csak egy-kettő, most viszont ennek a hatalmas gyűjteménynek aztán összesen van 250 fotó lesz kiállítva ezen a tárlaton, úgyhogy most a lényegét láthatjuk, mert hogy állítólag ugyanannyira szeretett fotózni Frida Kahlo, mint festeni. Úgyhogy ez a két kiállítás lesz, ami ilyen kiemeltebb, nagyobb ebben a hónapban.
És akkor színház?
Zárásnak még igen, szeretnék mindenképpen egy színházi darabot, amit már láttam, volt szerencsém látni, azért is, mert részben színház. Ez a, nyilván mindenki ismeri Nick Hornby nevét, ugye ez a brit író, aki a Popcsajok, stb. Az Egy fiúrólt, vagy a Betoncsók című könyveket írta, vagy a Fociláz című remek regényt. És neki vannak novellái, elbeszéléséi, amik szintén megjelentek magyarul, és ezek közül a leghíresebb a Cici Krisztus című
most nézem, elbeszélés. Nipple Jesus az eredeti címe.
Igen. Igen. És ez a darabnak is a címe, ami, hát ugye az egy nagy monológ maga az elbeszélés, és ezt ugye egy diszkó kidobójából teremőré avanzsált középkorú férfi meséli el, akinek legnagyobb, vagy a legfőbb tulajdonsága az, hogy hatalmas nagy teste van, és elképesztő nagy ereje, és őt teremőrnek szerződtetik egy menő galériába, ahol egy új kiállítást mutatnak be, és itt van az úgynevezett a címben is szereplő óriási nagy mű, ami egy fedetlen keblekből kirakott Jézus ábrázolás, és ugye őt rakják oda a terem elé, hogyha jönnek a vallási fanatikusok, vagy erkölcsőszök, akkor megvédje ezt a művet. És hát ez egy Ficere Béla nevű színész adja elő, akit a Belvárosi Színház darabjaiban láthatunk, Bodor Géza rendezte ezt a darabot, és ami különlegességét adja, hogy nem színházba adják elő, bár egy kis kamaraterembe is megélne, hanem egy múzeumban.
Tényleg?
Méghozzá a várban, a Budapesti Történeti Múzeumban, ahol az egyik kiállítás része ez a darab, szóval aki... Aki elmegy erre a kiállításra, vagyis pontosabban jegyet vált a darabra, azt előtte egy exkluzív tárlatvezetésen vesz részt, méghozzá február 5-ig látható a Vármúzeumban, tehát ez fent a várban van, az a Történeti Múzeumban, egész pontosan a Főváros Képtára című kiállítás, ami ugye a fővárosnak van egy saját képtára, ami álló kiállítás keretében a Kiszteli Múzeumban látható, viszont egy csomó festmény meg a raktárban van, és a raktárban lévő festményekből csináltak most egy idéglenes kiállítást itt a Vármúzeumban, és akkor ezt lehet megnézni, Ripurónai Józseftől kezdve egészen Bortnyik Sándoron át Ország Liliig, tehát ilyen tök ismert magyar festőknek a képei, ritkán látható képeit lehet végignézni. És akkor,
ki alkotta meg elérünk, a Cici Krisztust? Meg gondolom, az is van.
Igen, tehát ez úgy van, hogy végigvezetnek a kiállításon, és amikor elérünk a modern részhez, akkor ott leültetnek minket, és akkor jön a Ficere Béla, és előadja ezt a bő egy órás darabot. Bodor Géza rendezte egyébként.
Ezt nagyon jó hangzik.
És, Igen, és hát ugye egy nagy monológ a művészetről, az életről, meg minden egyébről. Nick Hornby összetéveszthetetlen, könnyed, de mégis némi mélységet tartalmazó és vidám szellemes stílusában. Nagyon-nagyon jó a darab, én már láttam, és hát most még egyszer ki fogom mondani, de a cicikrisztus.hu nevű oldalon lehet megnézni. Eredetileg három előadást terveztek, de olyan nagy az érdeklődés, hogy folyamatosan szerveznek újabb és újabb előadásokat, és február 5-én zár ez a kiállítás, és elméletileg a darabot is csak addig adják, bár olyan nagy az érdeklődés, hogy már elkezdte gondolkodni, hogy hogyan lehetne tovább vinni a darabot a múzeumon belül. Aha. Úgyhogy ott kell ezen az oldalon szétnézni, és ott lehet jegyet venni, meg megnézni, hogy mikor vannak előadások. Októberben lesz még 2, ha jól tudom. Igen, még 2 lesz. Október 25-én és október 30-án. A többi az novemberi, decemberi.
Na figyelj, a brooklyni meséről jó, majd legközelebb, ha már láttad, jó?
Igen, de... igen, azt akartam, hogy még vannak színházi adások, de azokat most fogom megnézni, úgyhogy a másik kettőről majd a következő adásban beszélni.
Okay. Szuper, okay. Köszönjük akkor szépen!
Úgyhogy további jó adást, meg minden jó.
Neked is szép napot, jó reggelt! Wagner Gáborral, a Villa Budapest újságírójával néztünk át pár programot, amit így októberre ajánlhatunk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Igen, rögtön jön a rovat, csak még gyorsan reagálok, így hallgatok, kérdezik, hogy ihletet, mi ez a jó zene, emberek, ihletet kaptatok a koncert kapcsán? Igen, megolvastam egy interjút, amiben a setlist készítés nehézségéről beszélt, azt hiszem, hogy a dobosa a zenekarnak, és mondták, hogy nehéz lesz, főleg hatalmas életmű, meg mennyit játszanak, melyik korszakból, meg a beborultabb időszakból, meg az új lemezről, de a régiek közül van néhány, amit biztos,
ilyenek,
hogy lesz.
Ilyenek az arányok.
Igen, és ezt külön kiemelték, hogy nyilván Red Right Hand nélkül nem lesz koncert Budapesten sem, úgyhogy ezt tuti, hogy nálunk is játszani fogják. Igen, kiválunk. Ezért kaptuk elő ennek apropóján.
Na, akkor ráfordulunk arra, miért itt összejöttünk, megnézzük, hogy mi történt a héten. Nyilván fokuszban az itthoni kamat döntése. Hug Péter lesz a segítségünkre, az OTP Global Markets üzletkötője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát ugye múlt hét előtt lementek a nagy, az LKB, a Fed döntései, ezt követte az e-heti MNB döntése, 25 bázispontos vágás. Azt hiszem, ez nem volt meglepő, bár azért ott volt az asztalon, hogy esetleg lehet merészebb is a jegybank mondván, ugye, hogy ilyen szépen megindult a Fed is az 50 bázisponttal, meg az LKB is lépett egyet.
Így van, pontosan ahogy mondott, tehát azért itt a Fednek is, az LKB-nek a szeptemberi kamatvágásával azért sokkal lazábbá vált a külső monetáris környezet. Egyébként idehaza azért az inflációs kilátások javultak, az augusztus inflációs adat pozitív lett, úgyhogy ennek a kettőnek az egybelege valóban egy egyöntetű piaci várakozást hozott, tehát itt mindenki egy 25 pontos vágásra számított, így 6,5%-ra csökkentette is a jegybank az irányadó alapkamatot. Minek után azért a piaci konszenzus elég erős volt, így azért nem volt túl nagy piaci reakció, tehát az euró árfolyam esetén sem láthattunk jelentősebb elmozdulást a bejelentést követően. Volt egy minimális erősödés talán, pontosan azért, mert itt nem jött szóba komolyabb kamatvágás lehetősége. 3,94 alá tudott erősödni az euróforint kereszt, ilyen 3,95 körüli szintekről, viszont a sajtótájékoztatón már egy picit más hangnemet ütött meg a jegybank alelnök, úgyhogy itt 3,95 irányába új fenngyengülésnek indult a forint, ami egyébként egészen tegnap késő délutánig ki is tartott. Már 3,96-50 körüli szinteket is láthattunk itt tegnap zárás előtt. Magán a sajtótájékoztatón igazából, ami itt a naptári év végét érintheti, jelentősebb információ nem hangzott el, tehát talán sokkal okosabbak nem lettünk. a piac továbbra is egy darab 25 pontos vágást áraz még az idei évre, tehát 6,25% lehet az évvégi kamat. Nyilván, ahogy említetted is, itt azért a vezető jegybankoknál egy picit gyorsul ez a lazítási ciklus, tehát ilyen szempontból talán majd kezd beárazódni annak a lehetőség, hogy nyílhat tér az MNB előtt még egy kamatvágásra, de azért erről még eléggé korai beszélni, inkább továbbra is egy 25 bázispontos csökkentésre lehet számítani, jelenállás szerint.
Ha gondolom, az azért nyilván óvatosság rinti egy bankot, ugye, hogy minden előrejelzés a saját inflációs jelentésük alapján is, ugye most egy kicsit visszakunkorodhat az infláció, itt, ez biztosra vehető, mert bázishatások is
így van.
Növelik.
Pontosan. Abszolút igazad van, tehát a szeptemberi adat az valószínűleg alacsony lesz még, itt mondjuk az olajár is egy picit segítheti ezt, viszont a bázis hatások miatt, ahogy említetted, a novemberben, decemberben megint inkább ugye a tolerancia sáv széléhez közelíthet az aktuális infláció, tehát most ugye akár közelebb is lehetünk a 3%-hoz, viszont itt az év vége fele megint ugye ez a 4%-os kicsit kritikusabb szint kerülhet közelségbe. Most nagyjából azt láthatjuk, hogy 3,9-re várja a jegybank a tetejét a sávnak, tehát hogy lehet, hogy nem lépünk ki a tolerancia sávból, de azért valóban lesz újbóli emelkedés. A 25-ös év az meg talán egy picit már megint más történet, de egyébként ott is az éves várakozás az olyan 2-4% között van, de persze azért itt kiléphetünk a tolerancia sávból, tehát erre azért van esély.
Igen. A nemzetközi vagy európai és amerikai adatok között a beszerzési menedzser indexek alakulása hozhatott izgalmat, vagy lehetett érdekes, ugye?
Így van, pontosan. Ezek az adatok ugye azért elég jó indikációt adnak arra vonatkozóan, hogy ténylegesen hogyan teljesít a gazdaság, amikor megérkeznek adott esetben a GDP adatok és az egyéb mutatók. Alapvetően kedden jöttek ezek az adatok, ezek mindig egyszer érkeznek Európából és Amerikából. Hát az európai adatok azok továbbra is meglehetősen negatív képet mutatnak. Gyakorlatilag minden mutató értéke elmaradt a várakozásoktól, és gyakorlatilag mindegyik romlott is az előző hónaphoz képest, tehát tovább sugorodik az európai gazdaság. Egy dolgot emelnék ki, tehát a német gazdaság már alapvetően azért több hónapja nagyon rossz képet fest, és folyamatosan sugorodik. Ehhez képest a másik vezető európai gazdaság, a francia gazdaság esetén azért voltak pozitív hónapok, tehát ott volt gazdasági bővülés, főleg a szolgáltató szektorban, de most ott is egy nagyon jelentős visszaesést láthattunk. Tehát itt most csak egy példát hadd mondjak, a szolgáltató szektorban, ami eddig húzó ágazat volt, egy 55-ös értékről 48 körül csökkent, tehát majd 7 pontot zuhant a mutató. Úgyhogy ilyen tekintetben nem lehet pontosan ezt predesztinálni, hogy ez milyen tényleges gazdasági adatokkal jár majd, de alapvetően azért ez elég rossz képet fest, és nem véletlenül ennek következtében ezen a héten felmerültek azok a hangok, amit itt az elején pedzegettél, hogy az LKB is még inkább gyorsíthat a kamatvágási ciklusán. Ugye eddig nagyjából az volt ott a kép, hogy talán ott is egy évvégi kamatvágás, egy 25 bázis pontosan a lehetőség, de most egy-két döntéshozó már meg is szólalt a héten a BMI adatok után, hogy akár már októberben sor kerülhet egy 25 bázis pontos kamatvágásra itt az eurózóna tekintetében.
Jó, és akkor hát meg jöttek tengeren túlról adatok, többek között tegnap, meg tegnap előtt is, ugye GDP, ja nem, tegnap volt GDP, ma lesz PCI, hogy is van, rád bizony inkább.
Igen, itt is voltak azért BMI adatok, itt ez sokkal jobb képet festett egyébként, mint Európában, tehát itt azért folyamatosan a gazdaság bővüléséről beszélhetünk, bár van, hogy a várakozásoktól egy picit elmarad, kicsit kisebb ütemben bővült itt a gazdaság szeptemberben, mint korábban, de azért összességében ez egész jó képet fest, még egyszer mondom, főleg az Európával szembeni relációba. A másik negyedéves GDP adatoknak most jött ki a második becslése, tehát gyakorlatilag itt csak megerősítették ezt a 3%-os növekedést negyedévben negyedév alapon, viszont ugye itt a PCE maginfláció is, ezek egy napon jöttek ki tegnap, 2,8%-ot mutat, illetve ami új adat volt még, hogy csökkent az új munkanélküli segélykéremek száma, tehát ez egy erős munkaerőpiacra árukodik. Alapvetően azt lehet mondani azért, hogy itt voltak recessziótól való félelmek rövid távon is, talán azt lehet mondani, hogy ezen jelen gazdasági mutatók alapján talán azért bőségesen van esély ezen recesszió elkerülésére, és még mindig a legreálisabb, vagy a legnagyobb valószínűséggel bekövetkező forgatókönyv az továbbra is a puha landolás, tehát azért itt várható az infláció fokozatos csökkenése, anélkül, hogy visszaesne a gazdaság. Úgyhogy összességében, hogy picit összegezzük a képet, itt a vezető jegybankok esetén a kamatvárások, tehát a kamatvágási ciklusok valamelyest gyorsulhatnak, és azért ez hozhat többlet volatilitást alapvetően a piacokra. Ugye itt a Fed kicsit meglepetést okozott ezzel az 50 bázispontos csökkenéssel, így talán kevésbé zárhatjuk, hogy a jövőben ez újra előfordul, és az LKB az valószínűleg kitart egy fokozott 25 bázispontos kamatvágás mellett, de lehet, hogy picit sűrűbben fogja megtenni, mint ez a várakozás, és azért ez az euró-dollár egy jelentős többlet volatilitást gyakorolhat, egy jelentősebb árfolyammozgást, extrémebb árfolyammozgást hozhat a piacokra, és ez egy nagyon jelentős külső tényező nyilván itt a forint szempontjából is, úgyhogy adott esetben itt az őszi, decemberi hónapokban azért előfordulhat, hogy egy picit extrémebb árfolyammozgást láthatunk, hogy az eddigekhez képest.
Uh-huh. Oké, nagyon köszönjük, jó munkát kívánunk már, aztán jó hétvégét neked!
Köszönöm szépen, hello, sziasztok ja. Nektek is!
Huk Péterrel, az OTP Global Markets üzletkötőjével néztük át a hét fontosabb piac és árfolyam befolyásoló makrogazdasági adatai történeteit.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
Na nézzük, változnak az állampapír alapok. Nem jó irányba, mert egyre...
Hozamok, vagy, értem, vagy hozamok, kamatok, igen.
Igen, egyre kevesebbet lehet kapni értük.
Összefüggésben azzal, amiről az imént szó volt, így tehát van. A kamat nem csak az, hogy kamatot csökkentett a Nemzeti Bank, de hogy a kamat további kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozások is felerősödtek. Hát meglépte az államadosságkezelő központ, hogy ha már úgyis a sorozatok egy része elvileg úgy van meghirdetve, hogy akkor szeptember 30-ig egyezhető, október 1-től új kondíciókkal értékesíti a lakossági állampapírok közül azokat, amelyek fix kamatozásúak. Ezek közül kettő érdekes a befektetőknek, a kincstári takarékjegy, hát az kamatba az elmarad a többitől, azzal annyira nem foglalkoznánk, de a fix, ami a legnépszerűbb egyébként, ebből vesznek a legtöbbet, a fix 3 éves állampapírnak a kamatát levágják 6,75-ről, 6 félre. Ez hétről indult, nemrég vágták 6,75-re, és most viszonylag hamar ismét nyisszantanak rajta, ez lemegy 6,5%-ra. A másik pedig a régen szuperállampapírnak becézett MAP Plus, amelyik lépcsős kamatozású, az első évhez képest minden következő évben az 5 éves futamidő alatt 0,25-tel többet fizet, és ez most mennyire megy le? 5,75-re, ugye? Mm-hmm. 6-ról. 6-tól ment föl 7-ig, és most 5,75-től megy föl 6,75-ig. Ez ugye alacsonyabbat fizet, mint a fix, a 3 éves. Ellenben van néhány, sőt egészen konkrétan 2 olyan tulajdonsága, amely csak neki, és ez rendkívül vonzóvá teszi például azoknak a befektetőknek, akik nem akarnak ezzel foglalkozni, meg folyamatosan nézegetni a számlájukat. Kifizeti a kamatot, aztán befekteti önmagába, és semmi cicó nem kell vele játszani, biztos nem marad parlagon a pénz. Ez mondjuk sokaknak azért 10%-okban mindenképpen mérhető nyereség, hogy ez nem maradott.
Biztos, hogy sok elmegy azon, hogy nem követi esetleg napra pontosan.
Én nagyon akartam rá figyelni, igen, és csak elfelejtettem. Igen, tehát, igen. Jó, láttam én, hogy jön az SMS, hogy...
Ezt akarom mondani, azzal együtt is, ugye, hogy a kincstári számla elég jól működik, és tök jól küldi a riasztást, vagy üzenetet arról, hogy éppen jóváírásod jött, uh-huh, stb. Tehát láthatod, de akkor is ugye van ez a oké, ezt majd meg kell csinálni, ez a majd meg kell, aztán meg bele tehet akár egy-két hétbe.
A másik szuper tulajdonsága pedig az olcsó eladhatóság, mert ugye a többinél van egy 1%-os költség, ennél csak fél, és ráadásul egy évben egyszer kamatfizetéskor ingyen ki lehet belőle szállni, tehát ugye ez a másik, amit ezzel kapcsolatosan fontos elmondani. A változó kamatozásokhoz nem nyúltak, hát ezek lekövetik automatikusan az inflációt jó nagy késéssel a prémium esetében, vagy a diszkont kincstárjegyhozamot, rövid 3 havig diszkont kincstárjegyhozamot kisebb késleltetéssel, és akkor lehet makkozni, meg számolgatni, hogy melyik lesz a jó. Hát én azt néztem, hogy hosszabb időtávra valahogy mindenki abból indul ki, hogy ez a kamatcsökkenési ciklus, ez folytatódik, és akkor nyilván a fixek lehetnek jók. Aki ebben nem annyira bízik, mint én, hogy ez a következő időszakban is így lesz, nekik meg a bónusza jó, mert az 3-tól 5 évig már 2,5%-os prémiumot fizet, tehát ha mondjuk beállunk egy ilyen 3-4% környékére alapként mondjuk inflációban, meg mondjuk kamatszintben, akkor nagyon nem mindegy, hogy fél százalékot fizet rá valami, vagy más felett, vagy két és felett, de hát ezt nyilván nem lehet megmondani. Minden esetre a nagy buli az majd ugye jövő tavasszal jön, egészen extrém összegek fognak kiáramlani valószínűleg a prémium állampapírból, amelynek a kamata az a majdnem 20%-ról fog 4% környékére zuhanni az előző évi infláció követése után, az idei inflációt, amikor elkezdi majd követni. Az idei átlagos infláció meg olyan alacsony lesz, hiába megy fel az év végére, az átlag alapján fogják majd meghatározni a következő kamatfizetést ennek az állampapírnak, és mindenki sorbál ezekért a pénzekért, ezekért az 1000 milliárdokért.
Bizony.
És ha abból indulunk ki, hogy ami lejár meg kamatot fizet, az is egy nagyon-nagyon vaskos összeg, majd kikeresem a számokat, de ami elvileg benne marad, csak nincs értelme benne maradni, mert hogy pocsék lesz a következő időszakokra, ez a teljesen kiszámítatlan, hogy még hány száz milliárd áramlik ki, vagy áramlik át, és erre, hát Szekeres Viktor is említette, mint a Gloster vezetője, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy részvénypiacra is megy, és is akár kis részvényekbe.
Az ingatlanosok is már azt számolják, hogy abszolút. Mennyi megy ugye a lakáspiacra, 500 ezer milliárd köré teszik, hogy az ott landol, és akkor ehhez kapcsolódik. Ugye
profi átkötés következik. Igen, éreztem
én. A következő adat, amit a Bankmonitor számolt ki, ugye a Nemzetgazdasági Minisztérium nemrég bedobta ezt, hogy először egy tágabb kontextusban, hogy a nyugdíj megtakarítások, hosszú távú nyugdíj megtakarítások felbontatók lesznek úgy, hogy nem lesz adóbüntetés és a jóváírás.
Ez az új terv, igen.
Megmaradhatnak, de ez most már szűkülget, ugye most már kezd egy kicsit cizellált a formát ölteni, már körvonalazódik, hogy milyen körben és milyen termékkörben lehet majd ez. Ugye itt alapvetően az önkéntes nyugdíjpénztárakról lesz szó, és a Bankmonitor csinált egy felmérés, hogy körülbelül mi a szándék. Tehát, hogyha ez esetleg tényleg életbe lép, akkor
hányan élnek vele?
Hányan élnének vele? És egy igen magas szám jött ki. Mert
engem meglepett teljesen.
Abszolút engem is. Én nem pártoltam el az ötlet felmérése óta ezt, hogy hozzányúljunk.
Én most sem pártolom.
Jó. Szóval a megtakarítók 14%-a élne a lehetőséggel, és ez, hogyha így összeadjuk, ugye, vagy kiszámoljuk abból az állományból, hogy a 14% mekkora pénzzel rendelkezik, akkor az jött ki nekik, hogy egy olyan 300 milliárd forint elmozdulhat az ingatlan piac felé. Tehát, hogyha már összeadjuk az állampapírt meg ezt, akkor a számítások vagy a becslések szerint már 800 millió és 1300 milliárd között.
Tehát az lenne a meglepő, hogyha ez nem rúgná be az ingatlan árakat.
Hát ez igen. És ha mellé tesszük még, ugye Nagy Márton újabb javaslatát, hogy a bankok nyomják lejjebb a THM plafont, tehát ugye a hitelezés
olyan
a forrás oldal is.
Kap a
hát ez,
piac,
egy, ez, ez, egy, ez egy hozhat egy komolyabb tűzijátékot, úgyhogy izgalmas dolgok lesznek itt, és hát erről rengeteg sokat pénz keresi majd a helyet.
Igen, igen. Sokat fogunk beszélni. Én továbbra sem értem, hogy amúgy is rendkívül alacsony a nyugdíj megtakarítások aránya, hogy ezeket fölrúgni.
Ez rémes.
Fölrúgni, átcsábítani ingatlanvásárlásba. Ebben mi a ráció? Ezt tényleg nem fogom. De ráadásul, hogy többszörösen megrúgni az ingatlan piacon, hát
igen.
Fogunk még erről beszélni.
Amit ugye Bala Ákos is elmondott, az, hogyha a sajátba veszed és beleülsz, akkor tulajdonképpen nem egy jó ötlet, hogyha esetleg befektetésként veszed az ingatlant, akkor lehet ráfogni, hogy kicseréltél egy hosszú távú megtakarítást egy másmilyen típusúra, de azért ezek nagyon nehezen kalkulálható.
Egy nyugdíj célú hosszú távú megtakarítást átcserélni, ha akár befektetés célú ingatlan.
Hát az is lehet azért egy tehát nyugdíj
itt
cél.
Itt a GDP növekedés hajkurászáson kívül nagyon nem látok nagyon értelmes célt, az meg elég rövid távú az állam szempontjából.
De meg az, amit te is mondasz, ugye, hogy már többször több kanna olajat dobtunk a tűzre, ez már lehet, hogy nem kellett volna. Mindegy, meglátjuk, hogy hogyan alakulnak ezek a dolgok, meg hogy mennyire finomódik ez a javaslat, amikor jogerőre emelkedik, és már konkrét
meg hogy reagálnak az emberek meg, egyrészt, hogy mennyit hoznak ki az állampapírról, és hogy hova fogják a szétszórni azt a pénzt, meg mennyit élnek föl belőle, meg költenek. Hát ez egy óriási kérdés, a jövő év első felében kiderül. Meglátjuk. No, ennyit erről most.
Jönnek hírek, Schmidt Andi, utána pedig megnézzük, az Autovalisznak volt egy befektetői napja szerdán, és hát ott elég komoly számok meg tervek körvonalazottak, ugye az alapján, hogy már van egy 2028-ig szóló növekedési stratégiájuk, úgyhogy ezeket fogjuk majd részleteiben megtárgyalni Ormosi Gáborral, az Autovalisz nyerte vezérigazgatójával, akit ide várunk a stúdióba.
Utána pedig az inflációs jelentés kijött, a hírekben is szerepelt, a részletes és a rendes, a nagy minden adatot ismerünk belőle. belőle. Balatoni Andrást várjuk, aki ennek a készítéséért felel például a Magyar Nemzeti Bankban a következő óra második felében.